Hódmezővásárhelyen folytatjuk most a barangolást. Jó napot kívánok! Beregi Nagy Edit vagyok. Jövő hétvégén gasztronómiai fesztivál és szentgyörgynapi juhászversenyt rendeznek Hódmezővásárhelyen. Lesznek kemencében sült húsok, hagyományos étkek, állatbemutatók, vásár, szórakoztató családi programok, ám a leglátványosabb eseménynek a juhászok versengése ígérkezik. A programokról a szervezőt, Szabó Zoltánt hallhatják.
A juhászat tradícióin titkait szeretnénk közönséggel megismertetni. Felnőtt, középiskolás és főiskolás kategóriában lehet indulni a versenyen. Ez azért fontos, mert a felnőttek általában valóban juhászok.
A juhászok miben versengenek? Ugye itt különböző tevékenységeket kell végezni a birkákkal. Például
igen.
Mit?
A verseny két részből áll. Egy elméleti és egy gyakorlati versenyből. Ezeknek a versenyzőknek föl is öltözniük a juhászat mesterségére jellemző ruházatba, megfelelő szerszámokat kell bemutatniuk, emellett tradíciókat kell feleleveníteniük, énekeket, dalokat, ladákat, meséket. És jön a körmölés, és ugye az ominózus nyírás, amit lehet géppel vagy ollóval végezni.
Hová várják a nagy közönséget? Hol lesz látványos ez a versengés?
Maga az egész verseny Hódmezővásárhely határában a 47-es számú főút 194-es kilométer szelvényénél van. Április 30-án vasárnap reggel 8 órától délig 1 óráig zajlanak a versengések.
Itt olvasom a programban, hogy lesz színpaduk is, és különböző bemutatók is lesznek, sőt, borokat is lehet kóstolni.
Nagy kulináris élménykedést is jelent ez a juhászverseny, hiszen lesz nemzetközi pörkölt főző verseny, borfesztivállal együtt, ahol az ország tucatnyi pincészete mutatkozik be, és szakkiállítás, termékbemutató, magyar növénytörténelmi kiállítás lesz. És hát a szokásos népművészeti kirakodó vásár.
A szentgyörgynapi juhászverseny az vasárnap 30-án lesz áprilisban Hódmezővásárhelyen, de én úgy látom, hogy már szombaton is kezdődik egy gasztronómiai fesztivál, és gondolom, hogy ez csatlakozik a szentgyörgynapi juhászversenyhez is.
Igen, a neve Asztali Örömök Kertje. Ez ugyanott lesz szombaton, 10 órától sötétedésig. Tulajdonképpen a juhászverseny előtt egy nappal egy olyan gasztronómiai fesztivál szeretnénk rendezni, amelyben a magyaros ételek teljes palettája föl van null. Kemencés húsok, parázson sült kolbász, helyben sütött kenyérlángos, kürtös kalács, helyben nyújtott házi rétes, és hát természetesen borfesztivál lesz, pálinkaházzal, ahol az egész ország, az egri villányi balatoni tokai és a Dunatisza közé szőlészetek palacba zárt nedűit kóstolhatják meg a közönség. És mindkét napon színpadi műsorok lesznek, vasárnap elsősorban a folklóra a fő hangsúly.
A jövő hétvégi Hódmezővásárhelyi gasztronómiai fesztiválról és szentgyörgynapi juhászversenyről Szabó Zoltánt hallották. A gasztronómiai fesztivál és szentgyörgynapi juhászverseny remek alkalom arra is, hogy ellátogassanak a Hódmezővásárhelyi központjában lévő tájházba, amely 200 évvel ezelőtt egy nagy gazda portája volt. Itt nem csak az egykori vásárhelyi életbe pillanthatnak be a látogatók, hanem számos hagyományos kézműves mesterséget is elsajátíthatnak a gyermekek. A színen a tájház vezetője Török Ferenc kalauzolt.
Több mint 200 éves ez az épület együttes, aminek az udvarán állunk. Ez egy jellegzetes vásárhelyi nagy gazdaháznak az udvara. Két épület együttesből áll, a náttetős ház volt a lakóépület, a cserétetős pedig a különböző istállókat, pincét, szőlő, gyümölcs, földolgozó helyiséget tartalmazza.
Tehát ez mindegy paraszti porta volt, egy nagy gazdáig.
Igen.
Melyikbe megyünk be?
Megnézzük először a láttetőse.
Hogy hívják ezt a terasz részt, ahová?
Az Alföldön gangnak hívják, ez Erdélyből hozatott hasított zsindelyből, fenyő zsindelyből készült a teteje, és ez nagyon szépen kapcsolódik a láttetőhöz. Ez nemrég történt felújítása az épületnek, és akkor cserélték ki újra a zsindelyt.
Menjünk akkor be. Mondom, rögtön a konyhába lépünk be. Ha fölfelé tekintünk, festett a mennyezet, ezt helyi mesterek készítették.
Ebben a korban nem mesteremberek festették a mennyezetet, hanem a háziasszony saját ízlése szerint díszítette a házat, illetve voltak pingáló asszonyok, akik ügyesebb kezűek voltak a szomszédságnak, és elvégezték ezt a munkát. De ahol most vagyunk ebben a házban, ez egy hagyományos háromosztott parasztház. A középső helyiség a konyha, itt élte a család a mindennapi életét, és ebből nyílik jobbra-balra egy-egy lakószoba.
Itt valaha kemence lehetett, lehet látni jobbra és balra is nyílást.
Napig működnek a kemencék, a konyhából fűtjük.
Melyik szobába menjünk be?
A két szobánkba van az állandó kiállításunk, ami a vásárai fazekasságokat mutatja be az egyik, a másik meg a vásárai hímzést. Bármelyiket megnézhetjük először, melyikbe menjünk.
Menjünk, gondolom ez volt az utcai font, ez volt a tiszta szoba.
A tiszta szobája. Itt egy másfajta mennyezetfestést látunk, és itt kaptak helyet a vásárai hímzésnek a munkái. Az itt látható bútorzat, kórhű bútorzat, és a tárlókban látható hímzések nekünk nagyon közel áll a szívünk, ez a hímzés itt a környékön. Ilyen színvilágú hímzéseket találunk, ez vásárhelyre jellemző, és egy visszafogott pasztelszínökkel egy nagyon barátságos szobabelsőt árasztanak ezek a nem túl harsány színek.
De azért mégis ilyen pirosas színű az alapszín.
De nem harsok, tehát visszafogottak a színek.
És itt a bemutató tábla mellett ez a milyen fajta kemence? Patkája van az egész biztos, és mintha búbja is lenne.
Igen, ez egy búbos kemence, ez egy hagyományos alföldi búbos kemence.
És ott a kemence oldalánál az ott...
Igen, kuckónak nevezik az alföldön ezt a helyet.
Gyerekek aludtak ott valóban?
Gyerekek is aludtak, illetve az időseket fektették oda, akik már jobban igényelték a meleget.
És itt pedig, hogyha megfordulunk, itt van az a berendezés, illetve bútor, amit mondott, hogy nem ebből a házból került elő, de korhű. Melyik században voltak ilyen szépen díszített, festett és faragott láda, szék, pad, asztal?
Hát egészen biztosan tudjuk, hogy mikor készültek, mert a gondolkodószékünk és a kelés ládánk is dátumozott évszámos, 832-be készült ez a bútorzat. A gondolkodószékről annyit kell tudni, hogy mindig a család legidősebb férfi tagjának volt a tulajdona, és a legidősebb fiú gyerek örökölte. Tehát egy ilyen nagybecsbe tartott bútordarabja volt a paraszti háztartásoknak a gondolkodószék.
Menjünk akkor át a másik szobába. Ahogy ide belépünk, itt is látunk egy búbos kemencét, és itt vannak a falakon, illetve az asztalokon a hódmezővásárhelyi fazekasok remek művei.
Hát így mondják, hogy remek művek, de nekünk csak edények, mert hát én is fazekas vagyok, ezzel foglalkozunk, és vásárhelyi fazekasságnak és általában a paraszti fazekasságnak a legfontosabb szempontja az, hogy használati edényeket készítettek a fazekasok. Mostanában művészeknek titulálják a fazekasmestereket, de akik hagyományos kerámiát gyártanak, azok most is mesterembőrnek érzik magukat.
És itt, hogyha megnézzük ezeket a tálakat, amelyek a falakon vannak, akkor hát legalább három motívumvilágot lehet felfedezni az itt Hódmezővásárhelyen a fazekas különböző irányzat jellemzői?
Hármat szeretnénk bemutatni, mert három ruhíros vásárhely. Úgy alakult ki az a három stílusjegy, hogy nagyon sok fazekas dolgozott a városba, főleg a 800-as évek közepén élt a virágkorát a vásárhelyi fazekasság, akkor több mint 400 műhelyet jegyeztek a városba, ez 400 mestert jelent. Köszönhetjük ezt annak, hogy közel folyik hozzánk a Tisza, és a Tisza átterületének a hordalékos agyagrétege, ez igen jó minőségű és nagy vastagságba található, tehát bőségesen van a mai napig is. Korongozásra alkalmas agyag, és így települt ide ez a szakma, és így virágzott föl.
Hosszúkás gazdasági épületbe megyünk be, kicsit le kellett hajolni.
A fejükre, mert minden ajtónk alacsony. Most bemegyünk, ez a háznak a nyári konyhája, ez viszont eredeti állapotába tekinthető meg nála, illetve ami a háznak a különlegessége és a délalföldön egyedül fönnmaradt, a konyhából nyíló katonaszoba.
Az micsoda?
A rövid története az, hogy Mária Terézia korában volt itt vásárhelyen, vásárhelyi kiindulással egy ilyen alföldi paraszt fölkelés, ami fölbőszítette ő felségét, és jelentős létszámú katonaságot küldött a térségbe, hogy a további lázongásokat megakadályozza, de kaszárnyák még nem léteztek ebbe az időbe, és ezért a házaknál, családoknál szállásolták el ezt a katonaságot, és mindenki köteles volt katonaszobát fenntartani a házába. A konyhánkban az edény felszereltség, illetve a kis bútorok azok a háznak az eredeti tárgyai.
Meddig lakták ezt a házat, és mikor lett tájház?
Nagyon érdekes a háznak a történet. A 70-es évek végig lakták, többször próbálták államosítani, elvenni a családtól ezt a házat, és hát mindig kitartott ez a család, aki itt lakott. A 70-es évek végig lakták, és azért költöztek el, mert akkor kaptak egy olyan ígéretet, hogy megmarad a házuk, és múzeumként fog tovább üzemölni, és akkor adták el a városnak. 79-80-ban egy jelentős felújítás a házon, és azóta jelenlegi formájában üzemel. Élő múzeumként üzemel a házunk, és a nyári hónapokban, amikor iskolaszünet van, akkor gyerekeknek kézműves táborokat tartunk egy hetes ciklussal, nem csak vásárhelyi gyerekeknek, hanem vidékről is szoktak érkezni hozzánk csoportok, és itt a közeli Cseresnyés kollégiumba elszállásolják őket, és ide járnak reggeltől estig, itt vannak a házba, és különböző kézműves munkákat ki tudnak próbálni, nem csak a fazekasságot, hanem kosarat fonnak, fát faragnak, gyékénnyel dolgoznak, hogy ne unják meg.
Hódmezővásárhely tájházában Török Ferenc kalauzolt. Most itt az Inforádióban a hírek következnek. Utána Pécsre látogatunk, ahol az egykori bazilika csak nem 1000 éves, mívesen faragott kövei között sétálunk a Dom Múzeumban.